Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy újra tereád gondolhatunk, aki eljöttél erre a földre, és megváltónk lettél a Golgota keresztjén. Életedet, véredet adtad érettünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. És köszönjük, hogy feltámadtál a halálból, és élsz. Áldunk téged, élő megváltónk. Köszönjük, hogy személyed előtt hódolhatunk ezen a vasárnapon is. Valljuk, hogy te több vagy minden betűnél, minden tételnél, minden dogmánál. Te vagy a mi élő megváltónk. Köszönjük néked, hogy tele van a szíved irántunk való szeretettel, irgalommal, jósággal. Köszönjük, hogy láthatjuk a te hűségedet, a te igazságodat, és imádhatunk téged mindenek fölött álló szentségedben. Áldott megváltónk, kérünk, hogy szent lelkeddel, ígéreted szerint legyél most is velünk, te kapcsold össze szíveinket önmagaddal, és te kapcsolj össze bennünket egymással is, egy gyülekezet közösségében. Köszönjük te néked, hogy számodra nem akadály, az sem, hogy most nem tudunk együtt lenni, hanem mindenki a maga otthonában, talán eltérő időben is hallgatjuk a te igédet. Mégis köszönjük, hogy igéd, szavad lehet az, ami egybeköt minket lelked erejével. Kérünk, légy velünk és szenteld meg ezt a napunkat is. Szólj hozzánk, dicsőséges megváltónk. Adj nekünk halló fület, értő szívet és hívő szívet. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét. Amint írva találjuk, Sámuel próféta második könyvének 18. részében, a 19. verstől a 19. rész 8. verséig tartó igeszakaszban. Tehát Sámuel próféta második könyve 18. részében a 19. verstől a 19. rész 8. verséig így szól hozzánk Isten igéje. Mondta pedig Akimás, Sádók fia. Majd elfutok, és megmondom a királynak, hogy megszabadította őt az Úr az ő ellenségeinek kezéből. És mondta néki Joáb, ne légy ma hírmondó, hanem holnap mondd meg a hírt, ma pedig ne mondd meg, mivel hogy a király fia meghalt. Mondta azon közben Joáb Kúsinak, eredj el, mondd meg a királynak, amit láttál. És meghajtotta magát a Kusi Joáb előtt, és elszaladt. És szóla ismét Akimás, Sádók fia, és mondta Joábnak, bármint legyen, hadd fussak el én is a Kusi után. Mondta Joáb, miért futnál, fiam? Nem néked való ez a hírmondás. Bármint legyen, hadd fussak el mégis. Ő pedig mondanéki, ám fuss el! Elfuta azért Akimás a síkon való úton, és megelőzte a Kúsit. Dávid pedig ült a két kapu között, és az őrálló felment a kapu tetejére, a kőfalra, és felemelvén szemeit látta, hogy egy ember igen fut egyedül. Kiállta azért az őrálló, és megmondta a királynak, és mondta a király, ha egyedül jő, hír van az ő szájában, amaz pedig mind közelebb jöve. Látta pedig az őrálló, hogy másik ember is fut, és lekiállta az őrálló a kapunálónak mondván, ímé más ember is fut egyedül, akkor mondta a király, az is hírmondó. Mondta ismét az őrálló, amint látom, az elsőnek olyan a futása, mint Akimásnak, Sádók fiának. És mondta a király, jó ember az, és jó hírrel jő. Kiáltván azért Akimás, mondta a királynak, békesség! És meghajtá magát arccal a földre a király előtt, és mondta, áldott az Úr a te Istened, aki kezedbe adta az embereket, akik felemelték kezeiket az én uram ellen, a király ellen. Mondta akkor a király, hogy van Abszolom fiam? Felele Akimás, Láttam a nagy sereglést, mikor elküldi Joáb a király szolgáját és a te szolgádat, de nem tudom, mi történt. És mondta a király, eredj tova és állj meg ott. Félrement azért, és megáll ott. És közben a Kúsi is megérkezett, és mondta Kúsi, ezt üzenik a királynak, az én uramnak, hogy az Úr megszabadított ma téged mindeneknek kezéből, akik ellened támadtak volt. Mondta a király Kúsinak, hogy van Abszalom fiam? Felele Kúsi, úgy legyenek az én uramnak, a királynak minden ellenségei, és valakik te ellened gonoszul feltámadnak, mint a te fiad. És megháborodék a király, és felment a kapu felett való házba, és síra, és ezt mondja vala mentében, szeretett fiam, Abszalom, fiam, fiam Abszalom, bár én haltam volna meg te helyetted, Abszalom, édes fiam, szerelmes fiam. És megjelenték Joábnak, hogy a király siratja és gyászolja Abszalomot. És gyászra fordult a szabadulás azon a napon az egész népre nézve, mert a nép azon a napon hallja valahogy beszélik, így bánkódik a királyozó fián. És belopódzék a nép azon a napon, bemenvén a városba, mint lopóckodni szokott a nép, mely szégyelli magát, hogy a harcból elmenekült. A király pedig eltakarván orcáját, fennszóval kiáltja a király, édes fiam, Abszalom, Abszalom, édes fiam, szerelmes fiam. Akkor méne Joáb a házba, a királyhoz, és mondta, megszégyenítette, de mai napon minden te szolgáidnak orcáját, kike mai nap a te lelkedet megszabadították, és a te fiaidnak és leányidnak lelkeit, és feleségidnek lelkeit, és ágyasaidnak lelkeit. Szeretvén azokat, kik téged gyűlölnek, és gyűlölvén azokat, kik téged szeretnek. Mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezérek és szolgák mind semmik. Mert tapasztaltam ma, hogy csak élne Abszalom, ha mi minnyája meghaltunk volna is ma, jobbnak tetszenék néked. Azért most kelj fel, menj ki, és szólj kedvük szerint a te szolgáidnak, mert esküszöm az Úrra, hogyha ki nem jössz, ez éjjel egy ember sem marad melletted, és ez gonoszabb lesz reád nézve mindam a nyomorúságnál, mely veled történt ifjúságodtól fogva minden mai napig. Felkelt azért a király, és leült a kapuban. És hírül adák az egész népnek, mondván, íme a király a kapuban ül. Akkor mind az egész nép elejébe jött a királynak. Izrael pedig elmenekült, kiki az ő sátorába. Drága testvéreim, a mai igeszakaszunkban lezárul Abszalom lázadásának, illetve a lázadás leverésének története. E történetben, ami ma előttünk elhangzott, látjuk Dávidot, ahogy megkapja Abszalom lázadó fia halálhírét. Aztán látjuk a gyászoló Dávidot. Végül a szomorúságán erőt vevő és az érzéseit kordába szorító és önfegyelmet gyakorló Dávidot. A rész bepillantást enged abban a nehéz élethelyzetbe, amikor az ember személyes érzései és hivatali kötelessége közt mélységes, alig-alig áthidalható ellentét feszül, amikor örülni kellene, de az ember szívét elszorítja a félelem. Pedig hivatali kötelességei az örömöt tennék lehetővé és kötelességé, ellenben az érzések, a szomorúságot, a gyászt gerjesztik az ember szívében, és ellehetetlenítik azt az örömöt, amit éreznie kellene, és amit igazolnia is kellene. De nézzük most a történetünket, és vizsgáljuk meg először, hogy Dávid halálhírt kap. A Szentíró részletekbe menően leírta, hogy Dávidnak miképpen jutott tudomására fia Abszalom halálhíre. Amikor véget ért a küzdelem, Ahimás, Sádókpap fia, aki ügyes és bátor összekötő volt, emlékszünk, hogy társával, Jonatánnal Abjátár fiával egy kútba bújva menekült meg Abszalom ügynökei elől, és vitte el a hírt Jeruzsálemből Dávidnak, hogy gyorsan keljen át a Jordán keleti partjára mentve, ami menthető. Szóval ez az Akimás a csata után azonnal jelentkezett Joábnál, a főparancsnoknál, hogy szívesen és önként elviszi a győzelmi hírt Dávid királynak Mahanaimba. Joáb azonban nem akarta, hogy Akimás legyen az első, aki tudatja a hírt Dáviddal, hogy tudnilik Abszalonnal mi történt. Illetve azt is, hogy a csatát megnyerték. De hát ez két hír volt. Majd másnap, egy másik nap, mondja Joáb Akimásnak, majd viszel jó hírt Dávidnak, ma nem vihetsz neki jó hírt, mert hogy a király fia meghalt. És ezt a hírt ne vigyed meg neki, ne te vigyed meg neki. Tudjuk, hogy Joáb régóta ismerte Dávidot, és tapasztalta azt, hogy Dávid, amikor rossz hírt kapott, akkor nem megbecsülést és elismerést adott a hírnöknek, hanem halálbüntetést. Joáb talán ettől akarta megmenteni Akimást, és ezért nem engedte, hogy ő menjen Abszalom halál hírével Dávidhoz. Helyette inkább egy kúsit választott. Itt a károli fordításban úgy tűnik, hogy kúsi az egy személynév, de nem személynév, hanem a kús az egy Egyiptomtól délre fekvő vidék volt, mai Núbia, egy Etiópia földje. Ez volt Kús földje, és ez a valaki egy onnan származó, valószínűleg rabszolga volt, a kúsita, egy kúsita. A Szentírásból tudjuk, hogy alacsonyabb rangú embereknek számítottak, szóval Joáb egy ilyen kusitát, etiópot küldött Dávidhoz, és rábízta, hogy amit láttál, azt mondd el a királynak. Talán Joáb nem akarta a kusitát védelmezni annyira, mint Akimást. Talán ez állt eljárás hátterében. Minden esetre a kusi vette a megbízatást és elfutott, viszont Sádók pap fia Akimás nem hagyta magát lerázni, és Joábnál addig-addig könyörgött, míg belement a főparancsnok, hogy hát na menjél te is, és vigyél egy jó hír, de rossz hírt is vigyél Dávidnak. És ő is elindult a hírrel, de egy kerülő úton. Futott a kusita, és futott Akimás, mindketten futottak Dávidhoz Mahanaimba. Jó iram lehetett, maraton előtt egy pár évvel. Végül is aztán Akimás a Jordán völgyében, a síkon megelőzte a kusitát. Tehát ez a két ember, az egyik önként, a másik parancsna, rohant Dávidhoz egy jó hírrel és egy tragikus hírrel. A csatát megnyertük, de Abszalom meghalt a csatában. Gyönyörű történetírói fogás, hogy a Szentíró perspektívát vált az elbeszélés közben. Az imént láttuk az elindulási oldalt, Efraim erdejénél Joáb és a győztes sereg elindítják a két hírnököt, menjenek Mahanaimba Dávidhoz. És itt a Szentíró egy perspektívát vált, és most hirtelen az érkezési oldalról látjuk, Dávid oldaláról, hogy várakozik Mahanaimban, és feltűnik az úton, először, mint kiderül, Akimás, és aztán a kusita. A király ott ült Mahanaim kapui közt, ha szó szerint veszük a szöveget, és figyelte a városba vezető utakat. Hát ha jön hírmondó a csatából. Az, hogy ott volt a város kapujában Dávid, azt jelenti, hogy nagyon feszült volt a király. Izgatott volt, és alig várta, hogy valami hírt kapjon. Nem a szálláshelyén várakozott, hanem elébe ment az eseményeknek, és a városkapuban várta a hírt. És egyszer csak a kapuőr, aki fönt a fal tetején, a kapu nyilván egy város falba volt beágyazva, és ott volt egy szoba, egy őrszoba, ahonnan látták, hogy kiérkezik éppen a kapu elé, és elég messzire elláttak. Szóval ott állt fönt a kapu őr, és jelezte Dávidnak, hogy a síkon való úton, a Jordán völgyében fut a város felé egy magányos hírnök. Az egy hírnök lesz, mondja Dávid. Kisvártatva újra megszólal a kapuőr. Egy másik magányos ember is közeledik a városhoz. Dávid mondja, az is hírnök lesz. Ha sokan jönnének, akkor azt jelenteni, hogy menekülnek az emberek, de csak egy ember jön, az azt jelenti, mind a kettő hírnök. És mondja a kapuőr, úgy néz ki az első, minthogyha az aki más lenne, mert úgy fut, az a futási stílusa, ami ő rá jellemző. Valóban ő az. Jó ember, jó hírt mond, mondja Dávid. És aki más közben odaér a kapuba, kifújja magát, el tudjuk képzelni ezt a jelenetet, izzadtan meghajol a király előtt arccal a földig, és azt mondja, Sálom, békesség, győzelem, üdvösség, mindezt jelenti ez a szó, minden rendben van. Majd így szól a királyhoz, 28. versben, áldott az Úr, a te Istened, aki kezedbe adta az embereket, akik felemelték kezeiket az én Uram a király ellen. Ahimás rögtön Dávid figyelmét is az Úrra irányította. Áldott az Úr, aki kezedbe adta az embereket, akik felemelték kezeiket ellened. Áldott az Úr. Legyőztük őket, az ellened lázadókat, győztünk. Ám Dávidot úgy tűnik, hogy jobban érdekelte, hogy van a fia, hiszen azonnal rákérdezett. És Abszolom a fiam, aki más válasza zavarosra sikeredett. A magyar szövegből nem annyira derül ki, de az eredeti héber szövegből kiderül, hogy olyan szabálytalan sorrendben állnak a szavak. És ez tükrözi Ahimás zavarodottságát. Úgy tűnik, hogy nem akart, vagy inkább nem tudott egyenes választ adni. Láttam egy nagy csoportot, de Joáb a szolgáját, a kusitát, és a te szolgádat, az az engem elküldött, és így nem egészen tudom, hogy mi történt pontosan. Szóval egy kicsit úgy köntörfalaz. Nem csoda, hogy ekkor Dávid talán kicsit türelmetlenül félreállítja Ahimást. Eredj arrébb, és állj meg ott, hadd hallgassuk meg, mit mondva másik hírnök, mint időközben a kusita is befutott. És ő is elkezdi a mondani valóját, és ő is figyelemre méltó módon fejezi ki magát. Azt üzenik neked, mondja, hogy az Úr megszabadított ma mindenek kezéből, akik ellene támadtak. Tehát, ahogy az előbb Ahimás, most ez a kusi is teljesen az Úrra vezette vissza a történteket. Ő adott neked győzelmet. Mind a ketten, Ahimás is és a kusita is az Úrnak adtak dicsőséget a győzelemért. Egyedül őt illeti a dicsőség. Ám Kúsi sem úszta meg a kérdést. Mi van a fiammal? Kérdezte Dávid újra. Erre a Kúsi is elég óvatos és ilyen körülíró választ adott, de ez már egész egyértelmű volt. Mindazok, akik a király ellen lázadnak, járjanak úgy, ahogy a fia. Abszolont Dávid fiának nevezi, de lázadónak is mondja, akivel egy sorsot érdemel, mindaz, aki Dávid ellen föllázad, az Úr fölkentje ellen föllázad, vagyis halált. Így a két hírnök a győzelem hírének átadása mellett, illetve az Isten dicsőítése mellett kissé körülményesen, óvatoskodva, zavartan, de tudtára adták Dávidnak, hogy Abszolom bizony meghalt. Így értesült Dávid az Efraim erdei csata végeredményéről, és fia halál híréről. Több tanulsága is van ezeknek a dolgoknak. Talán az egyik, hogyha valakinek rossz hírt kell átadnunk, igyekezzünk azt tapintatosan megtenni, és nem Hűbele Balázs módjára, ajtóstól a házba rohanva. Valószínűleg azért voltak ilyen óvatosak ezek a hírnök fiúk, mert nem akarták súlyosan megsebezni Dávidnak a szívét, hiszen mindketten tudhatták azt, hogy Dávid szereti a fiát Abszolont. És nem akarták rögtön ezzel kezdeni a mondani valójukat, hanem először Istenre mutattak. És csak utána, miután közölték még azt is, hogy győzelmet szereztek, csak utána tettek utalást, vagy mondták ki, hogy a fiat bizony meghalt. Szóval nekünk is, ha van valami rossz hír a tarsolyunkban, amiről tudjuk, hogy a másiknak nagyon nehéz lesz azt meghallania, igyekezzünk tapintatosak lenni, és enyhíteni a rossz hír keserűségét. Ugyanakkor figyeljünk fel arra is, testvéreim, hogy a jó hír és a rossz hír ez esetben is együtt járt. Ebben a világban azt hiszem, hogy sokszor átéljük, hogy ritkán kapunk csak jó hírt, vagy csak rossz hírt is. Valahogy ez a kettő együtt jár. Úgy van, ahogy azt egy régi, kegyes magyar költő, Balassi Bálintnak a barátja, Rimai János megfogalmazta egyik versében, nincs semmi olyan édes, amit a ridegség meg ne érintene. Egyetlen embernek sem adatik meg a méz epe nélkül. Így van ez ebben a világban, és ez esett Dáviddal is, hiszen kapott egy jó hírt, és ugyanakkor kapott egy nagyon rossz hírt. A jó hír az embert, az ő szívét is, ahogy a mi szívünket is földeríti, örömre hangol bennünket, a rossz hír meg elszomorít bennünket. Dávid esetében is megfigyelhetjük, hogy akár a jó hír, akár a rossz hír azért az Úrnál tart bennünket. És tartson is az Úrnál bennünket is. Az örömben is legyen ott a szívünkben az Istennek vagy a Jézusunknak a magasztalása. És amikor rossz hír jár a jó hírrel, akkor is legyen bennünk alázat, és boruljunk elé, és úgy fogadjuk el a rossz hírt is. Dáviddal is többször megtörtént ez például, amikor megkapta a hírt, hogy az őt halálra kereső Saul meghalt. Ez bizonyos értelemben jó hír volt a számára, de ugyanakkor kapta azt a hírt is, hogy meghalt a szeretett Jonatán is. Így nevelgette őt az Úr arra, hogy nála maradjon, mellette maradjon, jó hír és rossz hír által. És így nevelget bennünket is, hogy mellette maradjunk. Ha rossz hírt kapunk, hozzáfolyamodjunk, hozzáfussunk. Ha jó hírt kaptunk, akkor is hozzáfussunk. De valószínűleg ezt a kettő dolgot nem tudjuk elválasztani, és nem is kell elválasztanunk. Este szomorúság száll be hozzánk, reggelre öröm. És akár az egyik, akár a másik az igaz kegyeseket az Úr mellett, Jézus Krisztus mellett tartja. És ha már itt tartunk, tudatosítsuk magunkban azt, hogy Isten evangéliuma az egy jó hír, de ebben a jó hírben van egy rossz hír is. Különös dolog ez, hiszen az Isten evangéliumában benne rejlik az Istennek a törvénye is. Az Isten törvénye az elítél bennünket. Kimutatja, hogy bűnös emberek vagyunk, és kimutatja azt, hogy a bűneinknek a következménye a kárhozat. És szembesít ezzel, és ez egy elég kellemetlen hír, elég kényelmetlen hír mindnyájunk számára. Ugyanakkor ennek a rossz hírnek van rögtön egy feloldása is, hiszen az evangélium azt is mondja, hogy Jézus érdeméért, a kereszten hullott vére érdeméért van kegyelem a számunkra, van bocsánat, és lehetünk újra Isten gyermekei, és üdvözülhetünk. De itt is valahogy Isten evangéliumában is összefonódik egymással egy nagyon kellemetlen, egy bennünket meglehetősen megalázó és rosszul érintő hír, hogy bűnösök vagyunk, akik kárhozatra méltók vagyunk. De ugyanakkor ott van ez a csodálatos feloldozás is, hogy van kegyelem is, van bocsánat a számunkra, és lehetünk Isten gyermekei Jézus érdeméért. És ha hírmondók vagyunk, már pedig mi is hírmondók vagyunk, mint a Kusita meg Achimás, akkor hát nekik is el kellett volna egészen egyértelműen és világosan mondani Dávidnak a jó hírt is, meg a rossz hírt is. Hát nekünk is el kell mondani az embertársainknak, testvéreim, az Isten evangéliumát. És azt nem csonkíthatjuk meg. Ott nem köntörfalazgathatunk, nem okoskodhatunk, nem mondhatunk zavaros dolgokat, kerülgetve az igazságot, mint macska a forrókását. Ki kell mondani, hogy a bűn zsoldja a halál, a kárhozat. De ki kell mondanunk azt is, hogy Jézus meghalt, és a véréért van a bűneinkre bocsánat, és lehetünk megbékélt viszonyban Istennel, csak fogadjuk el hittel az örömhírt, hogy Jézus megváltott. tartsunk bűnbánatot, kérjünk bocsánatot Istentől, és éljünk a kegyelemmel, megtérve Istenünkhöz. Na, ha futni kell a hírrel, a jó hírrel, Isten evangéliumával, aminek van egy ilyen kellemetlen oldala is, mielőtt elhangozna a jó oldala, a vigasztaló oldala, hát fussunk ezzel a hírrel, mint ahogy futott a Kusita, meg futott Ahimás is Dávidhoz annak idején. Visszatérve a történethez, Dávid tehát meghallotta ezt a jó és rossz hírt. Meghalt a fia. És ezek után a második pontunkra térjünk át, és azt vizsgáljuk, hogy Dávid gyászolta a fiát. Ahogy kikövetkeztette és rájött arra, hogy mi történt a fiával, Dávidnak az apai szíve teljesen összetört. A király megháborodék, mondja itt a Károli fordítás. Szinte belebolondult ebbe a rossz hírbe. Teljesen letaglózta, ahogy szoktuk mondani, ez a hír. A király remegett. Egyszerűen a megindultság teljesen a hatalmába kerítette. Azt olvassuk, hogy felment a város kettős kapuja feletti őrszobába, és közben megrázó erővel tört ki belőle halott fiának a siratása. Ezt mondogatta: fiam, Absalom, fiam, fiam, Absalom, bár csak én haltam volna meg helyetted, Absalom, fiam, fiam. Érződik az érzelmi felkavarodottsága a királynak. Nem is mond tulajdonképpen elkeseredésében egész mondatokat, egyetlen egész mondat van ezekben a megnyilvánulásaiban, csak az, amikor azt mondja, hogy bár csak én haltam volna meg helyetted, de a többi része a szavainak mind ilyen töredékek, mondat töredékek, szavak, amiket állandóan ismételget. Közben olvassuk, hogy hangosan kiáltva teszi mindezt. Olvassuk azt, hogy eltakarja az arcát, mint amikor mi is eltakarjuk az arcunkat, a döbbenetes hírt hallunk. És potyognak a könnyei. És ez nem egy-két percig tartott, hanem itt az igéből kiderül, hogy folyamatosan és hosszú ideig tartott. Síratta és gyászolta a fiát. És az embernek, ha belegondolunk ebbe, majd megszakad a szíve. Soha nem könnyű gyászoló embert látni, de itt érezzük ezt az őszinteséget, amivel Dávid a fiát, ezt a lázadó fiát gyászolta. Emlékeztek arra, hogy Dávidot már máskor is láttuk gyászolni. Vizsgáltuk, hogy hogyan gyászolta Sault és Jonatánt is. És láttuk azt, hogy ott is megdöbbentő érzések törtek elő belőle. És megtanultuk már ott is, amit most hadd idézzek fel újra előttetek, hogy a hívő embereknek szabad nyíltan gyászolni. Méltósággal, fájdalommal, ezt ki lehet mutatni, meg lehet fogalmazni, imádságban az Úr előtt is, de emberek előtt sem kell szégyelni. Nem istentelen dolog és nem hitetlen dolog az őszinte gyász kifejezése. Ismétlem, se Isten, se emberek előtt. Ott is, itt is jajgat a király. Mi is jajgathatunk, és nem követünk el istentelen bűnt. Ha fáj a szívünk, annak lehet hangot adnunk. De mit igazolt ez a mélységes fájdalom Dávid részéről? Azt igazolta, testvéreim, hogy mennyire szerette az ő lázadó fiát. Ahogy a csata előtt beszélt már a fiáról, ott is azt mondta, hogy a fiamat, ezt az ifjút kíméljétek meg. És egyáltalán kíméljétek meg a fiam. És ahogy jönnek a hírnökök egymás után, mindegyiknél megkérdezi, minthogyha ez fontosabb lenne, mint a csata végkimentele, hogy a fiam hogy van? A fiam hogy van? Mi történt vele? És itt, amikor gyászolni kezdi a fiát, itt is csak a fiaként emlegeti Absalont. És így kívül állóként úgy érezzük, hogy Absalon szégyenteljes halála megérdemelt volt, mert gazember módon viselkedett. Isten előtt is, meg emberek előtt is a saját apjára lázadt, és valószínűleg nem habozott volna, hogy megölje őt, ha a kezébe kerül. És gondoljuk, hogy ez megérdemelte a sorsát, de Dávid akkor és ott nem így érezte. őt nem az foglalkoztató, hogy Absalom mit tett ellenem, vagy mit tett volna velem, ha győzedelmeskedik, hanem az tört rá, hogy mennyire szereti a fiát, és mennyire hiányzik neki a fia. Szemében a fia maradt, ez a lázadó gyerek is, és ekként is így szerette. Ez a tény, ha lehet mondani, még tragikusabbá teszi ezt az egész történetet. A fia halálhírét hallva kimutatkozott Absalom iránti mélységes apai szeretete. És kedves testvéreim, erről a jelenetről az jut eszembe, hogy manapság sok szülő haragszik a gyerekére. És úgy tűnik, hogy engesztelhetetlenül haragszik. És sok ilyen szülő-gyermek kapcsolat romokban van. Bárcsak tudnánk szeretni a gyerekeinket. Mindennél jobban, és mindenkinél jobban, kivéve az Urat, szeretni őket. Bárcsak lennénk ilyen, annak ellenére a gyerekeiket szerető szülők, ilyen megbocsátó szülők. Lehet, hogy ilyen-olyan gézengúz gyerekeink, fiaink és leányaink vannak, akik lehet, hogy nem is érdemlik, hogy szeressük őket, de mégis a mieink. Akik iránt egész életünkben szeretettel kell fordulnunk, és megbocsátással kell fordulnunk, akármilyen mély sebet is okoztak nekünk adott esetben. Ez a mai világban nagyon ritkán van így. De Dávid esete, aki még akkor is szerette a fiát, amikor az úgy viselkedett vele szemben, ahogy. Szóval Dávid szeretete megítél bennünket, és arra bátorít, hogy igyekezzünk mi is olyanok lenni, mint ő, bár megjegyzem, hogy nyilvánvalóan az Úr tette őt erre képessé. Dávid csak azért tudott így viselkedni a lázadó fiával szemben, mert ő átélte azt, hogy az Úr engem is így szeret. Én is hányszor vétkeztem ellene. Hányszor cselekedtem azt, ami gonosz az ő szemeibe. Túl van már itt ugye sok-sok bűnön Dávid is. És mégis az Úr nem fordult el tőlem. Megbocsátott nekem, elfogadott engem, szeret engem. És én nem tehetem meg, hogy az én lázadó fiammal ne ugyanígy viselkedjek. Így transformálja Dávid az Isten kegyelmét és szeretetét, amit ő átélt az ellene lázadó és őt halálosan gyűlölő ellene minden aljas dolgot elkövető fiát is. Ez teszi, ez a szeretet teszi a gyászát olyan mélyé és olyan szívet rázóvá. Annyira csodálatos, hogy Jézusra gondolhatunk itt most. Az Absalont sírató Dávid eszünkbe juttatja a Jézus fölött, a Jeruzsálem fölött síró Jézust. Emlékeztek rá, hogy nem sokkal a megfeszítése előtt ott állt Jeruzsálem fölött, ami megváltunk, és nézte a várost, és sírt. Könnyek hullottak a szeméből, és mondta, hogy bárcsak megismerted volna csak a te mai napodon is a te meglátogatásodnak az idejét, de nem ismerted meg. És Jézus tudta, hogy ennek szörnyű következményei lesznek a városra nézve, a zsidó népre nézve, mert nem marad itt kőkövön, amit le nem rombolnak majd. És Jézusnak ezek a könnyei, amiket ott hullatott Jeruzsálem, őt elvető népe fölött, ezek a könnyei mutatták a népe iránti szeretetét. Az övéi közé jött, de az övéi nem szerették, de ő továbbra is szerette őket. Akarta a megtérésüket, csak ők nem kívántak élni azzal a szeretettel. Az az igazság, hogy Absalom esetében is az apjának ez a szeretete jelentette volna számára a visszautat, a megbékélést az apjával való közösségbe, a családjával való közösségbe. És Jeruzsálemnek is a Jézus elfogadása jelentette volna az Istennel való megbékélést. És a mi számunkra is a Jézussal való megbékélés jelenti az Istennel való megbékélést. És erre a megbékélésre csak az Urunknak a szeretete ad lehetőséget, és nyit kaput előttünk. Annyira csodálatos, hogy Jézus szívébe, testvéreim, ilyen szeretet égett és ég az őt elvető emberek iránt is. Ez az ő esélyük. A Jézust elvető emberek esélye. a megtérésre, a bűnbánatra, a bűnbocsánatra, a kegyelemre, az üdvösségre. És az az igazság, hogy ha már Jézus követői lettünk, testvéreim, ha már az ő hívei vagyunk, hát nem fordul elő velünk is azért, hogy bolond módon ellene fordulunk? Ellene fordulunk a mi megváltónknak. Saját életemben és életünkben is észrevesszük, hogy hívő létünkre Absalomként tudunk viselkedni megváltó úrunkkal szemben, Dávid fiával szemben. Semmi okunk nincs pedig rá, és mégis mi is felfúvalkodunk, kezünkbe akarjuk venni életünk irányítását ebben, abban a dologban, a gyeplőt magunkhoz ragadjuk, ha nem is az egész életben, de egyes részterületeken, majd mi, és sokszor olyan hálátlan dögöknek bizonyulunk. Talán olykor a tükör előtt állva legszívesebben szembe is köpnénk magunkat. Azért, amit gondoltunk, vagy éreztünk, vagy mondtunk, vagy megtettünk. Mert nem az ő akarata irányított, hanem a saját gonosz akaratunk. Nem az ő szeretete motivált, hanem a mi gonosz vágyaink. És legszívesebben lehet elsüllyednénk. De olyan jó tudni arról, testvéreim, hogy a mi Jézusunk akkor is szeret minket, amikor ellene olyan gyalázatos dolgokat teszünk. Az ő hűsége nem inog meg akkor sem, ami hűtlenkedünk. Ahogy a tékozló fiúnak volt visszaút, mert az atya szerette őt. Nekünk is van visszaút hívőként is Jézushoz, mert szeret bennünket. És ez számunkra az újrakezdés lehetőségét jelenti minden egyes napon. Éljünk ezzel a Jézusban irántunk rejlő szeretettel, amelyik nem változékony, amelyik előfeltétel nélküli. Éljünk az ő szeretete által biztosított nagy lehetőséggel, hogy Istennel békességben élő és szentségre törekvő emberek legyünk. Visszatérve Dávidhoz, az ő szeretetével nem élt Absalom, az ő megbocsátó irgalmával nem élt. Most ott maradt Dávid, a visszautasított szeretetével, kegyelmével, megbocsátásával és mélységes gyász szakadt rejá. Gyászolta a fiát. De lépjünk tovább, harmadik pontunkra, és vizsgáljuk meg, hogy Dávid végül mégiscsak önfegyelmet gyakorolt, és erőt vett magán, és teljesítette a királyi tisztből fakadó kötelességét. A Szentíró figyelme Joábra irányul, és az ő embereire. Elmondja, hogy jöttek vissza az Efraim erdői mellől, és hallották, hogy Dávid mint gyászolja a fiát, az ellenség fővezérét. Hát éppen csak, hogy írja az írás, hogy belopóckodtak Mahanaimba az emberek. Nagy csöndbe, óvatosan, nehogy zajt keltsenek, megzavarják a Dávidot a gyászban, besurrantak a városba. Hát fényes győzelmet arattak, és ilyenkor az volt a szokás, hogy diadalmenetbe vonulnak be, de most nem volt diadalmenet, mert Dávid gyászolja a fiát. És nem lehet őt ebbe zavarni. És szinte belopóckodtak az emberek óvatosan a városba, visszajöttek, és mindenki visszatért a hajlékába. Nehogy Dávidot megzavarjuk a gyászban. És ezt Joáb nem tudta szótlanul nézni. Azt olvassuk, hogy szükségét érezte annak, hogy valamit tegyen ebben a helyzetben. És azt tette, hogy bement a királyhoz. Bement Dávidhoz, négy szem közt maradt vele, és ott azonnal szembesítette a tényekkel. Katonáid érted harcoltak, életüket kockáztatták érted, és nem is eredménytelenül, mert megmentettek téged, a gyerekeidet, a feleségeidet, megmentettek benneteket. Itt mindenki életveszélyben volt, és a lelkedet mentették meg, a lelketeket mentették meg, hűséges katonáid. Életüket tették kockára túlerővel szemben, és győztek, te pedig most ezeket a katonákat, ezeket a hősöket megsérted és megbántod a viselkedésekkel, azáltal, hogy így gyászolod az ellenség vezérét, Ráadásul ugyanazon a napon sérted meg őket, amikor érted győztek, még ha holnap vagy holnap után viselkednél így. De épp ma, a fényes győzelem napján, ezzel megrontod a győzelem örömét, és amit művelsz, a szöges ellentétben áll a királytól elvárható viselkedéssel. Így siratod a lázadó fiadat, és így arról teszel bizonyságot, hogy te azt szereted, aki gyűlölt, és a katonáidat pedig, akik szerettek és kockára tették életüket, őket meg gyűlölöd. Hát a tieid, az értett harcolók nem fontosak neked? Egyenesen semmik a szemedben? Az ellenségeid fontosabbak? Úgy sírsz itt, mintha nem örülnél a győzelmünknek. Úgy tűnik, mintha azt kívánnád, hogy bár csak vesztettünk volna. Bár csak az embereid haltak volna meg, és élne még Absalon a téged megölni akaró fiad. Hát térj észhez! Felszólítja Dávidot, hogy kelj fel, menj ki, és szólj, vess véget ennek a gyásznak, vegyél erőt magadon, és tegyél eleget a királyi kötelességednek. Menj ki, és fogad örömmel a katonáidat, akik értet harcoltak, és értet tették kockára az életüket, és győztek. És Joáb még a biztonság kedvéért meg is fenyegeti. Megesküszik az úrra, hogyha... Ha Dávid nem tesz eleget a kötelességének, akkor egy árva emberesen marad, mert holnapra minnyáján itt hagynak téged. Szóval négy szem közt elég keményen beszélt Dáviddal, Joáb parancsnok. És ahogy így átgondoljuk Joáb szavait, úgy tűnik, hogy egyfelől túlságosan kemények is, és még ráadásul félig meddig igazak. Mert az igaz volt, hogy Dávid szerette azt, aki gyűlölte, de az általánosítás, miszerint ő mindazokat szerette, akik gyűlölik, ez nem volt igaz. És az sem volt igaz, hogy mindazokat gyűlöli, akik szeretik. Igen, Dávid szerette volna, ha Absalon életben marad, de nem igaz, hogy azt kívánta volna, hogy az összes katonái és vezérei halottak legyenek. Aki szereti az ő gyűlölőt, még nem vonja magával az ellenkezőjét, hogy tud mindig gyűlölni azt, aki szereti. Ezek túlzó szavak voltak, és félig igaz szavak voltak Joáb részéről, is jelzik, hogy Joáb is elvesztette a fejét. Ő is ideges lett. Feszült volt nagyon. És azért volt ilyen agresszív, kemény és igazságtalan is Dáviddal. De talán azért is, mert Joáb azért egy meglehetősen érzéketlen ember volt. Valószínűleg mások öröme, de mások szomorúsága se hatotta meg őt. Ilyen érzéketlen ember volt. De talán azért is volt ilyen agresszív és kemény a fellépése, hogy a saját bűntudatát túlkiabálja. Mert tudta nagyon jól egyébként, hogy ő az utolsó, aki itt kioktathatja Dávidot a viselkedésből. Ő volt az, aki megszegte a királyi parancsot, és megölte Absalont. És ő sodorta Dávidot ilyen lelki állapotba. Persze ezt bevallani nem volt mersze, és a maga viselkedését, hát... nem akarta kritizálni, ellenben Dávid magatartását agresszíven kezdte kritizálni. A bűntudat elnyomása miatt. Vagy talán azért is ilyen kemény, mert valóban felfogta és értette, hogy ez így nem lesz jó, sőt ebből nagyon nagy baj lesz, hogy Dávid így viselkedik. Elhagyják őt az emberei. Szóval ezért vagy azért Joáb nagyon kemény volt. Igazságtalan is volt egy kicsit Dáviddal. Minden esetre Dávidnak ott és akkor szüksége volt talán erre a kemény fellépésre. Figyeljünk Dávidra, aki egy vezető pozícióban lévő ember volt, király volt, és ugyanakkor egy édesapa is volt, aki ugyan sokáig nem jeleskedett édesapaként, de mégis édesapa volt, aki szerette ezt az Absalom fiát. És akkor és ott egy borzasztó dilemma előtt állt. Király volt, akinek a nyilvánosság előtt kötelességei voltak, ugyanakkor édesapa is volt, akinek személyes érzései voltak. És ez a kettő, a nyilvánosság előtti kötelessége és a személyes érzései között, érzelmei között konfliktus alakult ki. Amikor vette a győzelem hírét és vette a halál hírét, mint királynak örülnie kellett a fényes győzelemnek, de mint édesapának majd megszakadt a szíve a fiáért. Hogyan lehet örülni fájdalomtól összetört szívvel? Mit tegyen? Ezt a feszültséget át lehet-e valahogy hidalni? Te vagy én, mi mit tennénk, testvérem? Mi mit tennénk? kivetheti rá a követ Dávidra, hogy annyira elhatalmasodott rajta a fájdalom, hogy a nyilvánosság előtti uralkodói feladatát nem bírta teljesíteni. Joáb azzal próbálkozott, hogy a keménységgel, az agresszív fellépéssel kirobbantsa Dávidot a keserűségéből, és valahogy képessé tegye arra, hogy királyi feladatainak eleget tegyen. Hát szinte lehetetlen feladat volt, de legalább Joáb megpróbálta. Dávid pedig hallgatott rá. Dávid hallgatott rá, hogy látjuk a történetből, valahogyan letörölte a könnyeit, fölülemelkedett a fájdalmán, a gyászán, és önmagán erőt véve, önuralmat gyakorolt, megemberelte magát, és megtette, amire a pozíciója késztette, és amire hát Joáb is erősen késztette. Kiment a város kapujába, és fogadta a katonáit. Ebből azért látszik az a dolog, hogy Dávid inthető ember volt. Nem fejeztette le Joábot rögtön az erőszakosságáért, már szemtelenségéért, hanem épp ellenkezőleg hallgatott rá. Bármilyen igaztalan, túlzó, érzéketlen, tapintatlan is volt Joáb, mégis engedett neki Dávid. Ez egy fontos vonása Dávidnak. Meg tudott alászkodni az őt intő Joáb előtt. És ebben megint az Úr Jézusunknak előképe, aki megalázta magát. Meg tudott alászkodni az igazságtalan bánásmóddal szemben is. El tudta azt fogadni, és nem válaszolt az erőre, az agresszióra, erővel és agresszíven, haraggal és dűvel, bosszúvágyjal. Volt benne alázat, nagyobb alázat volt benne, mint Dávidban. És ennek köszönhetjük a mi megváltásunkat. Minden esetre Dávidot is, meg bennünket is ilyen helyzetben biztosan az Úr Jézus tud megerősíteni. Őt is az Úr erősítette meg arra, hogy így viselkedhetett. És végül felül emelkedett ezen a fájdalmon, és eleget tett a hivatalos feladatainak, úgyhogy nem állt bosszút Joábon. Az Úrtól volt ez a dolog, és nálunk is az Úrtól van ez a dolog, amikor el tudunk fogadni egy intést, még ha igaztalan is, ha hamis is. És az Úrtól való az a dolog, amikor felül tudunk emelkedni esetleg személyes érzéseinken, és nem kerülünk teljesen ezek hatalmába úgy annyira, hogy teljesen lebénuljunk, és egyéb dolgainkat, amiket el kell végeznünk apaként, főnökként, beosztottként egy munkahelyen, ne végezzük el. Az Úr az erőtlen erejét meg tudja ma is sokasítani. Csodálatos, hogy az Úr bennünket is tud képesíteni arra, hogy önuralmat gyakoroljunk és felülemelkedjünk a mélységes szomorúságunkon és gyászunkon is, és eleget tudjunk tenni az életből eredő, vagy az életben vállalt feladatainknak. Minden esetre van itt még egy dolog, tudnélik, amikor Dávid végül is odaült a katonái elé, és fogadta őket, próbált velük örülni, és hálás lenni Istennek a győzelemért. Azért itt már megnyílt előtte az út vissza Jeruzsálembe, a trónjára. És ebből adódik az a tanulság, amit még le akarok vonni, tudnélik, hogy a dicsőségbe vezető úton nem úszhatjuk meg az összetörettetést. Az összetörettetésen át vezet az út a dicsőségbe. Dávidnak is nagyon sok megaláztatáson kellett átmennie, míg királyá lett, és miután királyá lett, sokféle megaláztatást kellett átélnie, míg visszajutott a trónjára. Isten mindig helyreállította az ő tekintélyét, az ő dicsőségét, az ő uralkodását. De nem úszta meg ezeket a mélységeket, ezeket az összetörettetéseket. És ugyanez a szabály figyelhető meg Dávid fiának az életében is. Hiszen az Úr Jézus is átment a legnagyobb megaláztatásokon. Száll alá poklokra. Átment a legnagyobb összetörettetésen. Míg Isten újra megdicsőítette. Úgy tűnt már, hogy vereséget szenved a kereszten, de a sírból kijött győztesen, és felment a mennybe, és ül az Atya Istennek a jobbján, Úr a mindenség felett. És bele kell abba törődnöm, és törődnünk testvéreim, hogy ha mi az ő követői vagyunk, nekünk is sok nyomorúság közt kell az Isten országába bejutnunk. A dicsőségbe vezető út sok nehézséggel van kikövezve. Jönnek nehézségek, sebek, jönnek jó dolgok is, de nem úszhatjuk meg az összetörettetést, mi sem. És majd a végén jön a végső győzelem. A mi életünkben is ugyanaz a séma érvényesül, mint ami Dávidnak az életében is, és Dávid fiának az életében is. És ez vigasztal bennünket a nehéz időkben, a próbára tevő időszakokban, hogy Jézus velünk van, és ő is végigment ugyanezen az úton, de velünk van, és átvisz minket. Átvisz minket a legnagyobb nehézségeken, a halál árnyék a völgyén is, és végül győzelemre vezet. Megdicsőít minket. Ő hű hozzánk, és legyünk mi is hűek hozzá, és az ő áldott igéjéhez. Nos, láttuk a mai ige szakaszban Dávidot, aki gyászhírt kap. Láttuk Dávidot, aki gyászol, és olyannyira gyászol, hogy elmulasztja királyi feladatának teljesítését. De láttuk azt, hogy Joáb által mégis ki lép ebből a lelki állapotból, és megmarad ugyan a fájdalom, de önuralmat tud gyakorolni, és eleget tud tenni hétköznapi feladatának királyként is. Istennek a munkáját láttuk ezek mögött, a dolgok mögött. Az Absalom-féle lázadás története ezzel végéhez ért. Dávid története folytatódik, de az Absalom történet itt lezárul. Epilógusként hadd jegyezzek meg még valamit befejezésül. Nevezetesen azt, hogy a lázadó fiú ténykedése elképesztő módon ismétlődik, testvéreim, a történelemben. Csak hazánk legutóbbi történetében is. Csak egy kicsit módosított formában. Itt azt láttuk a történetben, hogy Absalom a saját szívének az indulatait követte, ő nem volt elégedett azzal, amit elért, és akart nagyobb pozíciót elérni az életben, karriert akart csinálni, és ezért nem átallott az édesapja ellen, illetve az Isten által fölkent király ellen föllázadni. Embereket különböző hazugsággal fordított apja ellen, és állított ugyanakkor maga mellé. Láttuk, hogy hova vezetett ez az ő útja. Amit itt láttunk a 20. században Magyarországon is, de más európai országokban is, az egy kicsit más. Arra gondolok, hogy itt voltak emberek, akik gondolkodó emberek, akik tudatosan itatták át az emberek lelkét azzal a gondolattal, hogy a feszültségkeltés, a viszálykeltés viszi előre a történelmet a pozitív végkifejlet felé. Itt embereket beiskoláztak különböző pártiskolákba, ahol a fejükbe verték, és a szívükbe is verték azt a gondolatot, hogy mindig morogni kell, mindig elégedetlenkedni kell. És mondogatni kell, hogy ez azért nem jó, az azért nem jó. És kell az embereket felgerjeszteni jó dolgok ellen is, igaz dolgok ellen is. Mert amikor kialakul egy feszültség a társadalomban, akkor előhozakodhatnak ugyanők, akik a feszültséget gerjesztették, azzal a megoldással, hogy íme itt vagyunk mi, majd mi megoldjuk a problémákat. Látjátok, mennyi baj van? Ti is zúgolódjatok, ti is morogjatok, és utána jöjjetek, és választhatok minket, mert majd mi elvezetünk benneteket a földi mennyországba. Absalom még csak a saját szíve gondolatát követte, ez egy ideológia, ez egy eszme, ami emberek lelkét átitatta. Megdöbbentő azt, testvérek, hogy még keresztjének is áldozatául estek ennek. Egészen addig keresztjénként is lehettek ilyen gondolataink, amíg az Úr Jézus ki nem takarítja a szívünket és a lelkünket. Meg nem tisztít ezektől a gonosz gondolatoktól. Jézus követője vagyok, ő nem ezt tanította az embereknek, akik ott jöttek mögötte, hogy csak menjetek el a világba, és ahol vagytok, családba, gyülekezetbe, közösségbe, országba, kezdjetek minden ellen morogni. Mindegy, hogy mit csinált valaki, vagy mit nem, hogy jó vagy rossz, igaz vagy hamis, minden ellen morogjatok. Soha ne legyen jó semmi. Soha ne mondjatok egy dicsérő szót, egy hálaadó szót, semmiért. Mindig csak morogjatok, és gerjesszétek az indulatokat az emberekbe magatok körül, és amikor már elég dühösek, akkor álljatok oda eléjük, majd mi megoldjuk a problémáitokat. Ez nem Jézus módszere, ez Absalonok módszere. Az istentelen embereknek a módszere, és hívő emberekre ez nem lehet jellemző. Jézus a tanítványainak más tanított. Nem azt mondta, hogy boldogok, akik viszályt keltenek, mert majd ők megvalósítják az új világot. Hanem azt mondta, boldogok, akik békességre igyekeznek. Boldogok, akik békességre igyekeznek. Nagyon fontos nekünk ezt, testvérek, hogy mi ne ezeket az ideológiai tanításokat hordozzuk a szívünkbe, és ne ezeknek engedjünk, hanem az Úr Jézusnak engedjünk. Aki azt mondja nekünk, hogy igyekezzél a békességre, igyekezzél az összefogásra, a szeretetre, kövesed az igazságot. Ha Jézusra hallgatunk, akkor ne is hallgassuk ezeket a gonosz embereket, akik viszályt keltenek, és a viszályból is győztesen akarnak kikeveredni, amit ők gerjesztettek. Tekintsük ezeket az embereket és a mondani valójukat olyan üzenetnek, amit nem hallgatunk meg, amivel nem törődünk. Az ő álságos, hazug elégedetlenségük és agresszivitásuk és dühöngésük mögött semmi más nem áll, mint a hatalomélységük. Mi álljunk ott Jézus mögött, elismerve az ő hatalmát, és igyekezzünk követni az ő igéjét. Ezeknek az embereknek a kötözködését, a hazudozásaikat poroljuk le magunkról, testvéreim. Poroljuk le magunkról. És ne engedjük, hogy a gyűlölet emberei bennünket is a gyűlölet embereivé tegyenek. Engedjünk Jézusnak, aki ismétlem az ő igazságával, szeretetben vezet bennünket a békességnek az útján, az egységnek az útján, ahol el lehet jutni valahová, mégpedig valami jó célba. Nem a veszekedés vezet a fejlődés útján, nem a viszály vezet a fejlődés útján, hanem az igazság és a szeretet vezet a békességbe, a rendbe, a harmóniába. Ha van tanulsága Absalon történetének, akkor ez is egy nagy tanulsága. Absalon legyen intő példa előttünk. Dávid pedig, aki még az ellenségét is szerette, legyen követendő példa előttünk, de leginkább legyen követendő példa előttünk az a Jézus, aki Dávidot is képessé tette erre, és bennünket is képessé tud tenni erre. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztusunk, hogy bízhatunk benned. Köszönjük, hogy te azt mondtad, hogy kövessünk téged. És a te utad az igazságnak az útja, ami szeretetben és békességben vezet. Kérünk téged arra, hogy segíts bennünket mindenestől a te igédre, a te szavadra hallgatni, és járjunk így engedelmesen az igazság ösvényein. És ha ezeken járunk, akkor itt te szeretetre tanítasz bennünket, még az ellenségeink szeretetére is. És te vagy az, aki nem a viszály embereivé, az ellenségeskedés, a gyűlölködés embereivé teszel bennünket, és nem hataloméhes emberekké, hanem valóban a szeretet embereivé, akik a békességen munkálkodnak. Segíts bennünket, hogy legyünk ilyen békességen munkálkodó emberek, és kérünk, hogy ebben a mi gyülekezetünkben, a mi hazánkban rombold le a sátánnak ezeket az absaloni embereket, illetve a rajtuk keresztül végrehajtott munkáját. Kérünk téged arra, hogy némítsd el ezeket a hangokat, és add, hogy felerősödhessenek a te hű szolgáidnak a hangjai, és tudjuk bátran hirdetni a jó hírt, az evangéliumot az embereknek, és tudjuk a te igazságodat hirdetni etikai kérdésekben is. Bátorítsd meg a téged félőknek szívét, erősíts meg bennünket, hogy ellen tudjunk állni a gonosz minden csábításának, és tudjunk neked engedni áldott megváltónk. Köszönjük néked a mai történetet is. Köszönjük néked, hogy szabad gyászolnunk kedves szeretteinket. Köszönjük, hogy szabad megbocsátanunk az ellenünk vétkezőknek. Legyenek azok akár ellenségeink, akár a fiaink vagy leányaink. Köszönjük néked, hogy hozzád is szabad újra és újra visszatérnünk, és veled, Úr Jézusunk, állandóan újat kezdeni. Köszönjük néked, hogy szereteted biztosítja számunkra a visszautat, és megújulhatunk a veled való közösségben, a szent életben. Kérünk téged arra, hogy áld meg szívünkben az igének sokféle tanúságát és tanítását, és add, hogy ne hallgassuk fölöslegesen a te igédet, hanem hadd legyünk követői a te áldott szavaidnak. Kérünk, légy gyülekezetünkkel, áld meg a családokat, áld meg a gyermekeket, áld meg a betegeket, imádkozunk, hogy áld meg vigasztalásoddal a gyászoló testvéreinket, könyörülj azokon, akik munkanélkül maradtak, akik kórházakban vannak, a te gyógyító szereteteddel vedd körül őket is. Köszönjük néked, Urunk, hogy átbízhatjuk gyülekezetünket, egyházunkat, népünket. Kérünk, dicsőítsd meg magunkat, magadat előttünk, és segíts, hogy mi is téged dicsőíthessünk minden időben. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy az elmúlt héten presbiteri gyűlést tartottunk, ahol elfogadtuk a gyülekezet elmúlt évi zárszámadását, és megalkottuk az idei költségvetésünket. Elfogadtuk a gyülekezet választói névjegyzékét is, és igent mondtunk a gyülekezet missziói munkatervére is, vagyis az éves programunkat is elfogadtuk. Békességes légkörben tudtunk ülésezni, és kérjük Istenünk áldását, hogy mindaz, amit terveztünk, megvalósulhasson, és nagyon hálás a szívünk mindazért, amit az elmúlt évben a járványügyi helyzet ellenére átéltünk, megtapasztaltunk a mi Urunknak a gondviselő szeretetéből. Jelzem a testvéreknek, hogy beszéltünk arról is, hogy mikor térhetünk vissza a templomba, és mikor kezdhetjük el újra az Isten tiszteleteket itt a gyülekezet közösségében. Egyelőre várnunk kell, a presbitérium arra döntésre jutott, hogy mi még nem jövünk össze, nem hívjuk össze a testvéreket, várjunk még türelemmel, amíg olyan viszonyok alakulnak ki, hogy ezt különösebb nagy veszély nélkül megtehetjük majd. Ajánljuk addig is a testvéreket is, és önmagunkat is Isten gondviselő szeretetébe. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Amen.